Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mai esti evangelizációs istentiszteletünkön is. Örülök, hogyha olyanok is vissza tudtak jönni, akik az előző napokban itt voltak, és olyanokkal is együtt lehetünk, akik ma tudtak csatlakozni mi hozzánk. Jézus szava erősítsen meg minket abban, hogy jó helyen vagyunk. Ezt mondta az Úr Jézus. Ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot. Mindenható Istenünk, Te jobban ismersz bennünket, mint mi önmagunkat. Jobban tudod, hogy milyen nagy szükségünk van nekünk, mind arra, amit Jézusban nekünk ajándékozol. Hiszen olyan sokszor elkeseredünk, elszomorodunk, vagy szinte értéktelennek látjuk az életünket, olyan nagy szükségünk van arra, hogy felvidíts bennünket, hogy megajándékozz minket azzal a vígassággal, azzal a vígasztalással, amelyet egyedül Te adhatsz nekünk. És átéljük nap mint nap, hogy milyen sok minden űz és hajt bennünket, mennyi minden fenyegeti az életünket, hálát adunk neked a menedékért, amelyet Jézusban mi nekünk adtál. És mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Te magad figyelmeztetsz minket arra, amit sokszor magunk is érzünk, hogy milyen elveszettek vagyunk, hogy milyen szükségünk van arra, hogy megtaláljon minket az, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Hálát adunk neked, hogy elküldted a Te fiadat, hogy értünk küldted el őt. Köszönjük, hogy nem nekünk kell keresni őt, hanem ő keres minket, most is ebben a csendes órában. Ajándékozz meg minket annak az örömével, hogy átéljük, elveszettek voltunk, de Jézus Krisztus szeretete megtalált minket. Kérünk téged, hogy ma is erősíts, vígasztalj, bátoríts bennünket, és ajándékozz meg minket azzal, hogy egyre jobban értjük a Te szavadat, és egyre nagyobb gazdagságává lesz az a mi életünknek. Egykor elveszett, de a Te szeretetedből megtalált életünknek. Amen. Ma is a Timóteushoz írt első levél harmadik részéből olvasom az ígét. A Timóteushoz írt levél első levél harmadik részének 16. versét. Valóban nagy az Istent tisztelő élet titka. Aki testben megjelent, lelki igazolást nyert, angyaloknak látható lett, népek között híre terjedt, a világban hite ébredt, dicsőségben felvitetett. Az Isten tisztelő élet titka Jézus. Ezt tanítja nekünk estéről estére Pál apostol. Úgy is, mint saját élete mozgatórugóját, azt mondja, hogy ez az ő életének a titka, és úgy is, mint minden hívő keresztjénnek a közös hitvallását, mindannyiunk különleges gazdagságát, az evangéliumot. Ennek a hétnek az elnevezése is az, hogy evangelizációs hét, arra utal, hogy a kereszténység legnagyobb gazdagságáról, az evangéliumról, vagy magyarul így fogalmazhatjuk meg ezt a görög eredetű szót, az örömhírről beszéljünk. És ez a költemény, amit estéről estére felolvasunk, ez a himnusz, amelyet Pál apostol örökül hagyott mi nekünk, azzal, hogy Timóteusnak leírta, ennek az evangéliumnak, ennek az örömhírnek a lényegét fogalmazza meg. Ilyen Jézus. Ilyen Jézus, ilyen nagy örömet készített el nekünk a mindenható Isten. Milyen örömöt? Az első sor, hallottuk, arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem bosszankodik azok miatt, a keretek miatt, amik minket sokszor annyira zavarnak. Nem megszabadítani akar bennünket a testünktől, amelyiket sokszor teherként hordozunk. Sőt, Isten fia maga is testet öltött magára, hogy megtanítson minket a test megbecsülésére, hogy örömünk legyen abban, hogy Isten testet alkotott a mi számunkra, s alkalmassá lehessen a test, amelyben élünk, arra, hogy Istent tiszteljük vele. Aztán tegnap arról hallottunk, hogy igazolást nyert Jézus. Vagy így fogalmaztuk át ezt a mondatát ennek a nagyon tömören fogalmazó himnusznak, hogy Isten maga rehabilitálta őt. S mindazokat, akik ő hozzá tartoznak, ugyanígy Isten maga rehabilitálja. Hatalmas vigasztalást jelent ez abban a világban, ahol úton és útfélen vádakkal szembesülünk. Vádakkal szembesülünk otthon, a munkahelyünkön, a hivatalban, ahova bemegyünk ügyünket intézni, talán a boltban is időnként, meg a közlekedésben is. Ezt nem így kellett volna, ezt egyáltalán nem kellett volna, vagy éppen ezt nem kellett volna már rég megtenni, hangzanak a vádak. Isten helyreállította Jézus megtámadott becsületét, és igaznak mond, és igazzá tesz mindenkit, aki Jézusban hisz. Akkor is, hogyha a vádak igaznak hangoznak, de azoknak a vádaknak a büntetését Jézus már elhordozta értünk. Nekünk már nem kell attól rettegnünk, hogy ezek miatt mi nekünk kell ítélet elé állni. Aki Jézushoz tartozik, aki beléveti a bizalmát, az ennek az örömével élheti az életét. Isten rehabilitálta őt, igaznak nyilvánította őt Jézussal együtt. Jézusban hinni, ennél nagyobb örömhír nincsen. Ezt már az előző két este üzenete alapján is megfogalmazhattuk. Az apostol azt mondja, hogy ez az Isten tisztelő élettitka. De két kérdésre érdemes még odafigyelni, ha az Isten tisztelő élet titkáról beszélünk. Mit is jelent az az Isten tisztelő élet, és miért titok ez? Mi ez az Isten tisztelő élet? Nehezen fordítható az a kifejezés, amit az apostol itt használ, valamilyen kiemelkedő tekintélynek az elismerésére használták a pogány világban, egy magasabb rendhez igazodó életnek a jelzője volt ez. Bemutathatták ezzel az embernek az Istenhez való viszonyulását, vagy éppen pogány környezetben az istenekhez való viszonyulását, de ugyanígy a családjához, a szüleihez, őseihez, a hazájához, vagy éppen a törvényekhez való igazodását is. A keresztény ember számára azonban, ez kiderül a Szentírásból, valahányszor ezt a szót használja a Szentírás, egyértelműen Isten rendje az a tekintély, amelyikhez igazodik. Az előtte való hódolat, az ő tisztelete az, amit az életünkkel kifejezhetünk. Egy kedves pünkösdi énekünk olyan szépen és olyan megfoghatóan fogalmazza meg az Isten tisztelő szívnek a vágyát, amikor azt mondja, hogy azt kérjük Istentől, hogy szeressen, mit Uram szeret, tegyen, mit ő kíván. Ez az Isten tisztelő életnek a legfőbb kívánsága. De miért mondja az apostol, hogy ez titok? Miért titok az Istent tisztelő élet? Nem mindenki részesülhet benne? Nagyon fontos, testvéreim, hogy jól értsük, az evangélium mindenkihez szól. Isten mindenkit hív magához. Erre az életre, az Isten tisztelő életre bátorít minket Isten lelke, akiről hallottuk tegnap, hogy ő az, aki Jézus Krisztusnak az életében újra és újra győzelmet adott. De sajnos, bár mindenkit hív az Isten tisztelő életre a mindenható Atya, nem mindenki részesül benne. Nem mindenki részesül benne, sokan vannak, akik elismerik, hogy jó lenne így élni, csak éppen nem veszik azt észre, ami a titoknak a lényege, hogy ez Jézus nélkül nem megy. Jézus nélkül nem lehet Isten tisztelő életet folytatni. Ezért nagyon fontos Pál apostolnak a következő megjegyzése, a következő sora ennek a himnusznak, amikor azt mondja Jézusról, angyaloknak látható lett. Kik ezek az angyalok? Az angyalok a Szentírás szerint Isten teremtményei közé tartoznak. Isten a teremtményeit két nagyobb csoportba osztotta, megalkotta a láthatók szféráját, azt, amelyet leginkább az érzékszerveinkkel tudunk megtapasztalni. Az, hogy látható, az nem csak azt jelenti, hogy a szemünk számára, hanem ugyanígy a tapintásunk, a szaglásunk, az ízlelésünk számára, vagy akár a mérőműszereink számára megragadható a látható világ. Csak hogy Isten megalkotta, amikor teremtett a láthatatlan világot is, a láthatatlanok szféráját, és ennek a láthatatlan világnak a lényei, a teremtményei az angyalok. Közöttük is, zárójeles megjegyzés, két csoport alakult ki. Azok, akik Isten eredeti rendje szerint az ő mennyei udvartartásában szolgálnak, és azok, akik egykoron fellázadtak Isten ellen, itt nem róluk van szó, amikor az apostol arról beszél, hogy Jézus Krisztus az angyaloknak látható lett. Mit kell tudni azokról az angyalokról, akik Istenhez hűségesek maradtak, akikről az apostol itt beszél? A Szentírás keveset mond el róluk, csak annyit, amennyit feltétlenül tudnunk kell. Látnunk kell azt, hogy az embernek rangjukban alatta állnak. Isten nagyobb méltósággal ajándékozta meg az embert, akkor, amikor a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg, akkor, amikor képviselőjévé tette, és akkor, amikor ő maga fölvette az emberi testet, hogy megváltsa az embert a maga dicsőítésére. Méltóságban az ember alatt állnak az angyalok. Nem is őket kell mi nekünk tisztelnünk, a Szentírásban többször figyelmeztetnek is minket. Olyan döbbenetes, amikor Isten emberei az angyal fényességét meglátva leborulnak, többször olvasunk ilyenről, hogy az angyal fölállítja őket, és azt mondja, hogy ne engem imádj, én szolgatársad vagyok. Ugyanúgy szolgálok az Istennek, ahogyan te szolgálsz. Mégis van valami, amiben példaként állnak előttünk, amiben érdemes a példájukat követni. Az angyalok Isten közvetlen jelenlétében élnek. És ez azt jelenti, hogy mindig azt teszik, ami Isten akarata szerint való. Istent tisztelő életet élnek. Talán úgy lehetne megfogalmazni ezt a különbséget egy nagyon gyarló emberi példával, hogy egy uralkodónak vannak nagykövetei, akik szólhatnak a nevében, akik távoli országokban képviselhetik őt. Isten ilyen nagykövetként alkotta meg az embert, hogy a látható világban képviselje őt, és az ő akaratát véghez vigye, az ő tekintélyével szólaljon meg. De az uralkodónak nem csak nagykövetei vannak, hanem házi cselédei is vannak. Házi cselédei, akik nap mint nap ott vannak a környezetében. És bár a nagykövet tisztségében, rangjában, méltóságában fölötte áll a házi cselédnek, sokszor közvetlenebbül éli meg az uralkodónak a jelenlétét az, aki ott él nap mint nap. Az angyalok Istent tisztelő életet élnek, olyat, amiért mi nekünk is nagykövetként élnünk kellene, de olyat, amit mi sokszor nem élünk. Milyen ez az Isten tisztelő élet, amilyet az angyalok élnek? Azt mondja Pál apostol, Jézusra irányítják a figyelmüket. Angyaloknak látható lett Krisztus, Isten megmutatta nekik a titkát. A titkát, amit mi olyan könnyen eltévesztünk szem elől. És ők azóta töretlenül Jézust figyelik. Hol lélegzetüket visszafojtva, hol lelkendezve, amikor látják azt, hogy mi az, amit Jézus cselekszik. Ez az Isten tisztelő élet, amit az angyalok Jézushoz való viszonyában láthatunk. Bár mi is így tudnánk igazán tisztelni Istent, ahogyan ők azzal, hogy Jézus Krisztusnak szolgálnak. Érdemes ezzel a szemmel egyszer végigolvasni az új szövetségi evangéliumokat. Jézus életét végig kíséri az angyalok euforikus öröme. Az a hódolat, hogy milyen nagyszerű dolgokat visz véghez Isten, amikor elküldi mi közénk Jézust. Gondoljunk csak Jézus születésének a jól ismert történetére. Olyan kedvesen fogalmazta meg egyszer valaki ezt, hogy szinte megbillent a menny, ahogy az angyalok mind oda sereglettek Betlehem fölé, hogy ki ne maradjanak abból az élményből, ami történik. Megjelenik az angyali seregek sokasága, ahogyan Lukács evangélista fogalmaz, és magasztalják, dicsérik, hallelujával örvendezve dicsőítik a mindenható Istent, azért a hatalmas csodáért, amit tett, amikor az ő fia emberi testben megszületett. Vagy amikor Jézus megkezdi a szolgálatát, és arról olvasunk, hogy a kísértővel szembe kell néznie, azzal a kísértővel, aki őt is megpróbálja elvonni az Isten útjáról. Amikor Jézus végigmegy a kísértések útján, akkor nincs mellette senki. A sivatagban, a pusztában, amikor az ördög újra és újra megpróbálja őt eltéríteni attól, amit Isten elrendelt, egyedül kell ellenállnia a kísértésnek, mert azt csak ő tudja legyőzni. Egyedül Jézus képes a sátánt legyőzni. De amikor végigjárta ezt az utat, amikor minden kísértésre határozottan nemet mondott, és Isten akaratához ragaszkodva megtette azt, ami Istennek kedves, akkor ezt olvassuk, Máté evangélista így írja, elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda és szolgáltak neki. Az angyalok öröme ott újra felragyog, amikor azt látják, hogy Jézus Krisztus a kísértőnek a kísértése felett, aminek az ember egykor nem tudott ellenállni, amiben Ádám elbukott, és Ádám ivadékai újra és újra elbuknak, abban Jézus Krisztus megállt. Angyalok mennek hozzá, és hálás örömmel szolgálják az Urat. Vagy amikor szolgálata végéhez érkezik Jézus, és készül a halálra, Jeruzsálem mellett, az olajfák hegyén, a Gecsemáné kertben, és kimondja azt a nagyon nehéz mondatot, ami Jézus életét, mint egy mottóként végigkísérte, hogy ne az legyen, amit én szeretnék, bármennyire is legszívesebben elkerülném azt a gyalázatos, fájdalmas, rettenetes utat, amit végig kell járnom, mégse az legyen, amit én szeretnék, hanem az, amit a mennyei atya elgondolt, ami neki kedves. Jézus kimondja ezt a nehéz mondatot, és Lukács evangélista azt mondja, ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Azok az emberek, azok a tanítványai, akiket elhívott, valahol távolabb alszanak. Észre se veszik, hogy milyen küzdelemben van Jézus. Az angyalok ott vannak mellette. És az angyalok készen állnak arra is, hogyha Jézus szólna, akkor megállítsák azt a rettenetet, amelyet ő neki meg kell tapasztalnia. De Jézus nem szól, mert tudja azt, hogy ő neki ezen az úton végig kell mennie. És eszünkbe jutott, hogy a feltámadása után is angyalok hirdetik ki a halál feletti diadalmát. Amikor félve, értetlenkedve oda mennek azok az asszonyok a sírhoz, a férfiak nem is jutnak el már odáig, az asszonyok még éppen elmennek, és nem értik, hogy mi történt, angyalok jelennek meg, és mondják azt, hogy ne keressétek az élőt a halottak között,
Hát nem itt van a helye. Jézus feltámadt. Ő neki az Atya jobbján van a helye, nem a sírban. Angyalok hirdetik az örömhírt. És testvéreim, azóta is figyelik az angyalok azt, hogy Jézus hogyan hívja el az ő népét, hogyan gondozza az övéit, hogyan őrzi meg az egyházát. Pál apostol egy másik levelében, az efezusi gyülekezetnek írt levelében a maga szolgálatát úgy fogalmazza meg, hogy általam Isten az ő népét összegyűjti, Jézus Krisztus az ő népét gondozza, hogy ismerté legyen most az egyház által, Krisztus népe által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége. Hogy mit visz véghez Jézus Krisztus által Isten? Az angyalok az egyházat figyelik, ahogyan Jézus Krisztus uralkodik az egyháza felett. Testvéreim, nem szűnő figyelem ez, amely Jézusra irányul. Folyamatosan Jézusra irányul, és minket is arra emlékeztet, arra bátorít, hogy ugyanígy Jézusra koncentráló életet éljünk. Mert ez az élet, az Isten tisztelő élet. Az Atya Isten Jézus szolgálatának a kezdetén világosan kijelentette a mi számunkra, hogy hogyan tekint ő Jézusra. Azt olvassuk, amikor Jézus megkeresztelése megtörténik, hogy a mennyből az Atya hangja megszólalt, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És azért küldte el Jézust közénk, hogy ahogyan ezt az angyalok teszik, mi is ő benne gyönyörködjünk. Őrá csodálkozzunk rá, az ő életét, halálát és feltámadását látva, az ő munkáját, amit közöttünk elvégez látva, magasztaljuk a mindenható Istent azért a sokféle bölcsességéért, amint nap mint nap nem győznek csodálkozni az angyali seregek. Tegnap az együttlétünk végén hallottuk Jézus szavát, amikor azt mondja a tanítványainak, hogy a lélek, amikor eljön, akkor leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. És Jézus azt mondta, hogy a bűn az, hogy nem hisznek bennem. A bűn az, hogy nem hisznek bennem. Azt is mondhatnánk a Biblia összefüggésében, a bűn az, hogy nem rám figyelnek. Hogy nem érdekli az őket, amit Isten én bennem kijelentett. Mert ez a csodálatos abban, hogy láthatjuk Jézus testvéreim. Hogyha Jézusra nézünk, akkor láthatjuk az Atya Istent, aki elküldte őt mi közénk. Akkor megérthetjük azt, hogy mire alkotta meg az emberi életet, hiszen Jézus emberré lett, és tökéletesen betöltötte azt, amiért Isten minket megalkotott. Akkor van kihez futnunk, amikor a gondjainkkal, a nyomorúságainkkal, vagy a szükségeinkkel szembesülünk, akkor van kihez menekülnünk, amikor támadások érnek bennünket. De nagy dolog, ha Jézusra nézhetünk. De a bűn az, Jézus azt mondja, ez a bűn, ez az igazi bűn, hogy ők nem hisznek bennem, nem rám figyelnek. Az Atya Isten eléjük tárta a szíve örömét, és mi semmibe vesszük azt. Semmibe vesszük azt, ami Istennek kedves. És testvéreim, ezért lesz annyira szegényes, ezért lesz annyira elgyötört a mi életünk, mert elesünk az angyalok örömétől, hogy rácsodálkozzunk arra, amit Isten véghez visz. Mi értünk? Az angyalok örvendeznek, amikor arról hallanak, hogy valaki Isten kegyelméből, Isten gyermekévé lett, hogy Jézus Krisztus a jó pásztor megtalálta az eltévejedettet, az angyalok örvendeznek. Mi meg talán észre se vesszük, hogy mi az, amit tesz a mi Urunk. Ezért olyan sekélyes az életünk, testvéreim, mert nem figyelünk a mi Urunkra, az Úr Jézusra. És testvéreim, ezzel gyalázzuk Istent, mert nem tiszteljük őt. Az Istent tisztelő élet titka Jézus, és az Isten tisztelő élet az angyalokkal együtt Jézusra figyel, Jézusban gyönyörködik, Jézusért dicséri a mennyei atyát. Hogyan gyalázzuk meg mi Istent, ahelyett, hogy tisztelnénk? Háromféle módját hadd említsem ennek. Vannak sokan, akik észre sem veszik Jézust. Olyan jelentéktelennek tűnik. Jézus? Ja igen, az egyik nagy vallás alapító. Érdekes ember lehet. Majd talán valamikor foglalkozom vele. Most van fontosabb dolgom nála. Mit adhatna ő nekünk? Kérdezik sokan. És aki ilyet mond, nem veszi észre, hogy még így gondolkozik, a mindennapjaiból mennyire hiányzik az öröm, a vígasztalás, a reménység, a békesség, a szeretet. Vagy ha észre is venné, hogy mindezek mennyire hiányoznak, azt mondja, hogy majd én valahogy megtalálom, Jézus nélkül előteremtem, meg vagyok én Jézus nélkül is. Vannak sokan, akik észre sem veszik Jézust. De azt gondolom, hogy közöttünk talán ez kevésbé jellemző. Talán elmondhatjuk azt, hogy becsüljük annyira Jézust, hogy eljöttünk a templomba. Sokan vannak talán olyanok is, akik azt mondhatják, hogy én becsülöm annyira Jézust, hogy eljárok a templomba, rendszeresen ott vagyok. Hogy gyakran kinyitom az igét, hogy talán még gyülekezeti közösségbe is rendszeresen járok Biblia órára. Igen, észrevesszük őt, talán meg is ragad minket a látvány, de valami mást egyszer csak nagyobbnak látunk. Olyanok vagyunk, mint az a fiatal ember, akiről beszél a Szentírás, az evangélium leírja, hogy az örök életet, az üdvösséget kereste, és amikor érezte, hogy milyen nagy szüksége volna rá, a legjobb helyre Jézushoz fordult. Csak kiderült, hogy túl nagy volt a vagyona. Túl nagy volt a vagyona, és eltakarta előle Jézust, és mindazt, amit Isten Jézusban kínált ő neki. Eltakarta előle a gazdagságot, a mennyei gazdagságot, amit Jézus kínált neki, és amikor Jézus azt mondta, hogy túl nagy neked a vagyonod, nem látsz te ettől engem, add el a vagyonodat, és kövessél így engem, akkor szomorúan otthagyta Jézust, mert nagy gazdagsága volt. Olyan nagy kísértés ez, testvéreim. Keresnénk Jézust a tekintetünkkel, de valami állandóan eltakarja őt előlünk. Elveszi a figyelmünket. Mik ezek? Nekünk is a kincseink? Talán az ambícióink? Vagy a körülöttünk élő emberek elvárásai? Vagy a félelmeink? Talán te magad, testvérem, jobban ki tudnád mondani, mi az, ami nagyobb neked, mint Jézus? Amivel ébredsz, és amivel fekszel? Ami rémálmaidban előtted van, és ami miatt lehet, hogy most se tudsz odafigyelni arra, amit Jézus mondani akar neked, mert azon jár az agyad, hogy ott van előtted valami, ami eltakarja előled Jézust. Nagy veszély ez, testvéreim. Mindez akadály lesz az Istent tisztelő életben. Ezért nem tudunk Isten tisztelő életet élni. Mert titok marad számunkra, hogy milyen nagy ajándékot jelent az örömhír, mert elfedi valami előlünk azt. És a harmadik, testvéreim, a legszomorúbb, amikor Jézus odaáll valaki elé. Úgy, hogy el sem lehet kerülni őt. Úgy, hogy őt kell látnunk. Azt mondja, hogy itt vagyok. Hozzád jöttem. Neked hirdetem Isten szeretetét, Isten akaratát. Téged bátorítalak az Isten tisztelő életre. És az, akit megszólít Jézus, eltolja őt maga elől. Nem kell lesz. Eltakarod előlem azt, amiben gyönyörködöm. Én ragaszkodom ahhoz, ami nekem fontos. De hát nem Jézusban kellene gyönyörködnünk? Nem akarok, mondja az ilyen ember. Van nekem fontosabb, van nekem szebb, van nekem érdekesebb gyönyörűségem. Olyan döbbenetes látni, testvéreim, hogyan Jézusnak a földi útja Jeruzsálembe vezet. Örömújongás előzi meg, ahogy jönnek a galileai zarándokok, akik látták az ő csodáit. Örömújongás követi mindazok, akik észrevették, meglátták Isten munkáját Jézus életében. Hangzik, hogy ő a szabadító, akit Isten megígért, és hogyan fogadja őt Jeruzsálem. Mennyire árulkodó a jeruzsálemi vallási vezetőknek a logikája, testvéreim. Amikor látják Jézust, és hallják azt, hogy mi az, amit róla a sokaság mond, azt olvassuk, összehívták a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Micsoda fenyegetés! És ezek után megszólal a főpap, Kajafás, és ezt mondta, ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem, hogy az egész nép elvesszen. Ezek a vezetők, vallási vezetők elutasítják Jézust. Azt mondják, hogy nem kell nekünk. Mert még a végén elveszítjük a pozíciónkat, elveszítjük azokat, akik tisztelnek bennünket, nagy nehezen kiépítettünk a rómaiakkal egy olyan, amilyen jó kapcsolatot, ki tudja, hogy ha Jézus itt sokat lábatlankodik, nem fognak-e a rómaiak megtámadni bennünket? Jobb az, hogyha Jézus meghal. Jézust kivetjük magunk közül. Elutasítjuk őt. Ott van előttük Jézus, nem tudják elkerülni a tekintetükkel, és azt mondják neki, hogy nem kell ez. Mi nekünk az a gazdagság kell, amit mi fölhalmoztunk magunknak. Eredj innen Jézus, és halálba adják őt. Olyan kedvesen és szépen írja le ezt a hozzáállást az egyik elbeszélésében a nagy cseh író Karel Csapek. Mit mond a jeruzsálemi pék, amikor Jézusra fordítja a szót? Néhány részletet hadd olvassak föl ebből a rövid elbeszélésből. Hogy mi bajom van vele? Hát kereken kimondom, szomszéd, nem mintha valami kifogásom volna a tanítása ellen. Szó sincs róla. Egyszer végighallgattam a prédikálását, és bevallom, kevés hiányzott hozzá, hogy tanítványául szegődjem. Nagyon szépen beszél. Amikor hazajöttem, azt mondtam az unokaöcsémnek, a nyergesnek, hogy ember, ezt neked is meg kéne hallgatnod szavamra. Az az ember a maga módján valóságos próféta. Nagyon szépen beszél, annyi szent. A szíved, mintha megremegne, megtisztulna tőle. Amíg hallgattam, csupa könyv volt a szemem. A legszívesebben becsuktam volna a boltomat, és követtem volna, hogy soha többé ne tévesszem a szemem elől. Oszd el mindened, amit van, mondta, és kövess engem. Szeresd a fele barátodat, istápold a szegényeket, bocsáss meg mindazoknak, akik vétettek ellened, és más eféléket. Egyszerű pék vagyok, de amikor őt hallgattam, olyan furcsa öröm és fájdalom volt bennem, magam sem tudom, hogyan magyarázzam meg. Valami súly nehezedett rám, hogy legszívesebben a földre borultam és sírtam volna. Emellett azonban olyan szép és könnyű érzés vett rajtam erőt, mintha lehullott volna rólam minden gond, harag. Meg is mondtam az unokaöcsémnek, hogy te tök fej, egyszer végre magadba szállhatnál, állandóan csak a kapzsiságodról beszélsz, hogy ki mindenki az adósod, meg hogy fizetned kell a mindenféle tizedeket, az illetékeket, meg a kamatokat. Oszd szét inkább a szegények között, amit van. Hagyd faképnél a feleségedet, meg a gyerekeidet, és eredj utána. Azt se rónám fel hibájául, hogy meggyógyítja a betegeket, és a gonosztól megszállottakat. Nem mondom, különös és természetfeletti hatalom ez. De hát mindenki tudja, hogy a mi seborvosaink mindegy szálig kontárok. S a rómaiak se jobbak náluk. A pénzt elszedik, ahhoz értenek, de ha egy haldoklóhoz hívod őket, csak a vállukat vonogatják és azt hajtogatják, hogy miért nem üzentél előbb? Előbb. Megboldogult feleségem 2 évig szenvedett vérfolyásban. Én meg egyik orvostól a másikhoz vittem. fogalmam sincs róla, szomszéd, mennyi pénzembe került, de egyik se segített rajta. Ha ez a próféta már akkor járta volna a városainkat, térdre estem volna előtte. Uram, gyógyítsd meg ezt az asszonyt. A feleségem megérintette volna a köntösét, és meggyógyult volna. Szegény asszony. Szóval el se lehet mondani, mennyit szenvedett. Amint mondtam, csak dicsérném őt, amiért meggyógyítja a betegeket. Persze a felcserek acsarkodnak ellene. Azt hajtogatják, hogy szélhámosság, meg kontárság. Az egész. El akarnák tiltani az orvoslástól. De hát ez már nincs másképp. Ha valakinek az érdeke forog kockán. Amondó vagyok, csak gyógyítgasson nyugodtan. Ha akarja, a holtakat is feltámaszthatja. De azt a dolgot az öt kenyérrel nem kellett volna megtennie. Becsületes pékmester létemre kerekem kimondom, hogy igen nagy igazságtalanságot követett el vele a pékek ellen. Hát maga még nem hallotta azt a dolgot az öt kenyérrel. Ezt nem értem, minden pék magán kívül van az eset miatt. Állítólag úgy történt, hogy egy puszta vidéken nagy tömeg kereste fel, és ő sorra gyógyítgatta a betegeket. Este felé azt mondják neki a tanítványaik, puszta a hely, az idő pedig későre jár. Bocsásd el a tömeget, hogy az emberek visszatérhessenek városaikba, és élelmet vásárolhassanak maguknak. Ő azt válaszolta, nem szükséges elmenniük, adjatok nekik ti eledelt. A tanítványok meg így feleltek, nincs nálunk más, csupán öt kenyér és két hal. Ő azt mondta, hozzátok ide. Megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjenek le a földre, aztán megfogta az öt kenyeret és a két halat, felpillantott az égre, megáldotta az ételt, megtörte a kenyereket, odaadta a tanítványainak, azok meg tovább osztogatták az embereknek, ettek mind és jól laktak. És összegyűjtötték a morzsát, és 12 kosár telt meg vele. Akik pedig ettek, kereken 5000-en voltak férfiak, az asszonyokat meg a gyerekeket nem számítva. Ismerj el, szomszéd, ezt egy pék sem hagyhatja szó nélkül. Elvégre miért is tűrni? Ha az ilyesmi szokássá lenne, mármint, hogy bárki öt kenyérrel, meg két hallal jól lakat 5000 embert, akkor a pékek mehetnének füvet legelni. Nem igaz? A halakat az ördög vigye, maguktól nőnek a vízben. Az fogja ki őket, aki akarja. De a pék drága pénzért vásárolja a lisztet, meg a fát. Segédet tart, és fizeti a bérét. Bolt is kell neki, fizeti az adót, meg mi mindent. S végül örül, ha marad egy-két garasa, hogy ő is élhessen. Ne kényszerüljön koldusbotra. Ez az ember meg csak fölpislant az égre, és tüstént elég kenyere van 5000, vagy mit tudom én hány embernek. Lisztet nem vásárol, fát se kell hordania, semmi költsége, semmi munkája, így aztán világos, hogy ingyen adhatja a kenyeret a népnek. Azzal nem törődik, hogy a környékbeli szépégeket megfosztja a becsületesen megszolgál keresetüktől. Mondom magának, nem más ez, mint tisztességtelen verseny. A hivataloknak kéne eltiltaniuk. Ha pék akar lenni, fizessen adót, mint mi. Az emberek úgyis már azzal járnak a nyakunkra, hogy micsoda pogányárat követelünk azokért a nyomorult cipókért. A halkereskedők is zúgolódnak, de hát azok a kufárok úgyse tudják, milyen árat kérjenek a halakért. A kalmárkodás már régóta nem számít olyan becsületes iparnak, mint a pékmesterség. Ide hallgasson, szomszéd! Öreg ember vagyok. Egymagam állok a világon. Se feleségem, se gyerekem. Nekem meg nem sokra van már szükségem. Mondtam is már a segédemnek, vegye a nyakába a pékségem gondját. Nem a hasznomat féltem becsületszavamra, a legszívesebben szétosztanám, ami kevés vagyonom van, hogy kövessem őt, ápoljam a telebaráti szeretetet, és megtegyek mindent, amiről prédikál. De ha arra gondolok, hogy mit tett ellenünk, pékek ellen, csak annyit mondhatok, ebből nem eszel. Én is pék vagyok. Látom, hogy ebből sohasem lesz világmegváltás, hanem Isten csapása a mi becsületes iparunkra. Sajnálom, de ezt nem bocsátom meg neki, nem én. Magától értetődik, hogy bepanaszoltuk Anániásnál, meg a helytartónál, az iparűzési törvény megsértése és népháborítás miatt. De hát maga is tudja, milyen hosszú lére eresztenek mindent a mi hatóságaink. Maga ismer engem, szomszéd. Békés ember vagyok. Nem keresem a vitát senkivel, de ha az az ember ide jön Jeruzsálembe, kiállok az utcára és kiabálni fogok, feszítsd meg, feszítsd meg. Ugye, testvérem, milyen rövid az út, onnan, hogy csodálunk valakit, hogy csodáljuk azt az embert, akit Isten elküldött mi közénk, azt a Jézust, akiben olyan gazdagon megajándékozott minket, oda, hogy elutasítsuk őt. Mi minden indíthat el ezen az úton bennünket? Ebben a történetben a földi érdek, amit másokban látunk, és másokban elítélünk, ha az orvosok, ha a halászok, értjük, hogy milyen gyalázatos dolog ilyenek miatt háborogni. De amikor Jézus mellett úgy látjuk, hogy sérül valami, amiben én érdekelt vagyok, vagy valami más. Amikor úgy érzem, hogy elveszi az álmaimat, amelyeket olyan régóta dédelgetek, és a szívem mélyén pontosan tudom, hogy nem fognak megvalósulni, de mégsem akarom odaadni neki. Mégsem akarom, hogy másra használja az életemet, vagy rávilágít a bűneimre. Én nem akarok kibékülni. Én nem akarom rendezni a megrontott kapcsolataimat. Én nem akarok bocsánatot kérni. Én nem akarom abba hagyni azt, amire ő nemet mond. Azt mondja, hogy nem akarja, hogy panaszkodjak, pedig abban világbajnok vagyok. Még ezt is elvenné tőlem Jézus? Na ne! Egy tisztátalan kapcsolatról azt mondja, hogy szakítsam meg, vagy hogy egy tisztátalan üzletemet számoljam föl. Igen, jó lenne benne gyönyörködni. De ha elveszítem azt, amiben eddig gyönyörűségemet találtam, akkor elfordítom a fejemet. Nekem nem kell. Milyen nagy kísértés, testvérem, ez. Az Isten tisztelő életet utasítjuk el magunktól, amikor valami máshoz ragaszkodunk, és Jézustól emiatt elfordulunk. Az Isten tisztelő életet. Az angyalok, akik Isten jelenlétében állnak, hallják az ő szavát, Jézusra figyelnek, egyedül Jézusra, mert tudják, hogy csak így lehet Isten tisztelni. És minket is erre bátorít az Isten, aki elkészítette az ő gazdagságát a mi számunkra, és nekünk ajándékozza azt. De hogyan? Ezt mondja Pál apostol, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Jézussal együtt. Testvérem, Jézus nélkül kesereghetsz, mint az a jeruzsálemi pék ebben az elbeszélésben. Gyötrődhetsz, féltheted a magad érdekeit, féltheted az álmaidat, a vágyaidat, a reménységeidet, féltheted a kapcsolataidat, féltheted a bűneidet. Soha nem fogod megtapasztalni, hogy Isten a teljes gazdagságát neked kínálja, sokkal többet, mint amit kér tőled. Tudsz-e Jézusra nézni, Jézusra figyelni, és fölismerni azt, hogy milyen öröm, hogy ennél nagyobb örömhír nincsen, mint amikor Jézust magad előtt láthatod. Ha kész vagy gyönyörködni abban, aki Istennek kedves, akire rámutatott és azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akkor Isten neked ajándékozza az ő szeretetét, az ő békéjét, az ő reménységét, az ő teljes gazdagságát. Tudod, testvérem, az angyalok már ott hódolnak Jézus előtt. Egyszer mindenki meg fogja látni őt. Nem kerülhetjük el ezt a pillanatot. Az ellenségei is látni fogják. Csak nekik az a pillanat az ítélet perce lesz. Isten akarata világos. Pál apostol így fogalmazza meg egy másik himnuszban, amivel Krisztus dicséri, amikor Jézus haláláról beszél, így folytatja, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, az angyaloké, földieké, a miénk, és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Testvérem, milyen nagy ajándék, hogy te már ma megláthatod őt. Milyen nagy ajándék, hogy már ma leborulhatsz előtte, és ma dicsérheted őt azért, amit neked akar ajándékozni, hogy ma csodálhatod, hogy ma szeretheted. Elfogadod-e ezt az ajándékot? Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan megrendítő arra gondolni, hogy amikor te elküldted közénk a fiadat, elküldted a számodra legkedvesebbet, azt, akiben a te szíved gyönyörködik, és olyan fájdalmas megvallani, hogy mi olyan sok mindenben gyönyörködünk nap mint nap, és elveszítjük a szemünk elől őt, és egyre kevésbé tapasztaljuk meg, éljük át, és adjuk tovább másoknak a te gazdagságodat, a te békességedet, a te szeretetedet, mert Jézus nélkül maradtunk. Köszönjük, hogy ma példaként elénk állítottad az angyalaidat, akik ott nyüzsögtek földi élete során végig Jézus körül, akik szinte várták, hogy Jézus megszólítsa őket. Köszönjük, hogy minket is arra hívsz, hogy így legyünk ő mellette, hogy így figyeljük, hogy így engedjük azt, hogy munkálkodjon a mi életünkben, hogy elvegye a hamis indulatainkat, hogy megtisztítsa a vágyainkat, hogy megújítsa az akaratunkat, hogy új életet élhessünk az ő munkája nyomán, hogy csodálhassuk őt, és láthassák meg mindazok, akik a mi életünkben látják az ő munkáját. Szeretnénk most odaszállni magunkat erre. Kérünk téged, hogy te mutass rá az életünkben mindarra, ami nagyobb mi előttünk, mint Jézus, ami eltakarja őt. És mutass rá mindarra, amihez foggal körömmel ragaszkodunk, és készek vagyunk akár a te szeretett fiattól is elfordulni, azért, hogy azt megőrizzük magunk számára. Köszönjük, hogy Jézus nem veszel tőlünk semmit, mert nem azért küldted őt, hogy elvegyen tőlünk, hanem hogy ajándékozzon. Nem veszel tőlünk semmit anélkül, hogy ne adna sokkal többet helyette mi nekünk. Ajándékozz meg minket azzal a vágyjal, hogy ezt, amit ő hozott nekünk, elfogadjuk, megéljük, megtapasztaljuk, hogy valódi örömünké lehessen ez. Köszönjük, hogy ma beszéltél nekünk erről, és kérünk, hogy forgass tovább a mi szívünkben azt, amit személyesen nekünk mondtál, ajándékozz meg minket azzal, hogy a te igéd újra és újra odavonja a figyelmünket a te fiadra, Jézus Krisztusra, hogy valóban ő legyen a mi életünk gazdagságává, gyönyörűségévé, csodálatának tárgyává. Amen. Mondjuk el az imádságot, amelyet az Úr Jézus tanított mi nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását így helyünkön maradva. Ezt mondja a Szentírás, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Amen.